Hétről hétre János evangéliuma van előttünk, és az evangélium 5. fejezetéből fogom most felolvasni Isten igéjét, és ennek a fejezetnek válogatott versei lesznek előttünk, ez egy elég hosszú fejezet, és ennek a hangsúlyosabb pontjait fogom felolvasni. Az első 24 verset, 39-től a 42-ig, majd a 45-től a 47. versig. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amit héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett a víz felkavarása után bele, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, belemenjen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat is járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez, szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik, aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj? De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, íme meggyógyultál, többi ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Azért üldözték a zsidók Jézust, mert szombaton tette ezt. Jézus így szólt hozzájuk, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte az Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel. Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik. Bizony-bizony mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. És ezeknél nagyobb tetteket is mutat majd neki, hogy ti csodálkozzatok. Mert ahogy az atya feltámasztja a halottakat és életre kelti őket, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az atya nem is ítél meg senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt küldte. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életre. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az atyánál. Van, aki vádol benneteket. Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert ő én rólam írt. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? János evangéliumából az igék hétről hétre úgy vannak velünk, hogy azt keressük, mit jelent a világosságban járni. Mit jelent az, hogy Jézus a világ világossága elhozta számunkra az életet. Mit jelent az, hogy ő kihív bennünket a világosságra. János evangéliumának a sajátossága, hogy egyébként is picit nagyobb években gondolkozik sokszor a történetekhez, amelyeket esetleg más evangéliumokból ismerhetünk, más magyarázatokat fűz hozzá. Vagy pont hoz olyan gyógyításokat, vagy más történeteket, amit nem szerepel más evangéliumban, de mindig megjelenik emellett Jézusnak a hozzáfűzött szava. Nagyon sok beszédanyagot tartalmaz Jézustól közvetlenül. Így van ez a mostani igében is. Nagyon sokan a betesdatavi gyógyítás történetét ismerik. Ez egy viszonylag ismert történet, és aztán utána, amit Jézus mond, a zsidókkal való beszélgetése, azt nem szoktuk hozzákapcsolni, hogy ez ehhez a történethez kapcsolódóan hangzik el. Pedig nagyon fontos, hogy ezeket együtt lássuk, hiszen az történik, hogy van egy esemény, amikor Jézus valamit tesz, aztán az arra jön egy reakció a környezetéből, és aztán utána ebből jön egy tanítás, amikor megszólítja az embereket, akik ezáltal érintettek. És ez egymáshoz kapcsolódóan történik, itt ebben a történetben is. Benne vagyunk a sűrűjében egyébként, Jézus munkálkodik, és egészen konkrétan már színre lépett, és ő, mint messiás jeleket tesz, gyógyít, és ezzel előízét adja Isten uralmának és Isten jelenlétének itt ebben a világban. Csak hát a probléma az, hogy annak az adott kornak is vannak rendszerei, amelyek nem nagyon tűrik a másféle uralmat és hatalmat. Még akkor is, hogyha azok a rendszerek elvileg Istenre hivatkoznak, és ez pedig Isten uralma és Isten jelenléte az akkori világban. Az akkori uralkodó vallásosság intézményei és Jézus nagyon sokszor ütközik, erről szól János evangéliumának is a tanúbizonysága. Egyébként, ha az evangélium nem ütközik, úgy általában a világgal akár, a kulturális spiritualitással, ideológiákkal, vagy az intézményes egyháznak a rendszerével úgy általában, akkor az nem jó jel. És hogyha az evangélium képviselőinek tartjuk magunkat, és egy olyan gyülekezetnek, vagy olyan keresztény embereknek, akik hitben járunk, akkor nyilván valamilyen módon újra és újra ütközni fogunk, akár a szokásokkal, a törvénykezéssel, az üres vallásossággal, és így tovább. Ugyanolyan riasztó jel, hogyha nincs semmilyen ütközés, mintha valaki állandóan ütközik, és mindig mindenkinek neki megy, vagy mindig mindenen fennakad. Nézzük meg ebben a szakaszban ott öt olyan villanást, öt olyan hangsúlyt, ahol ez az ütközés nyilvánvalóvá válik. Az első, amit látunk magunk előtt, ez a gyógyítás történet, ami már, mint ahogy mondtam, nagyon ismert, és nagyon érdekes helyszínre vezet bennünket. Jeruzsálemben van egy olyan hely, Betesda, az irgalmasság háza, egy nagy oszlopcsarnokos ház, ami egy tónak a vize mellett van, ami egy gyógyító jellegű hely. Beszélgettem valakivel erről az igéről, és azt mondta, hogy hát egy kicsit úgy néz ki, mint némelyik mai ilyen magyarországi egészségügyi ellátó intézmény, hogy ott vannak a tömegek, és hát várják azt, hogy ugye valami történjen, bejussanak az orvoshoz. Ugye ezen tudunk mosolyogni, és másrészt meg rendkívül fájdalmas tud lenni, hogyha benne vagyunk, de valóban betegek, sorvadásosak, tömegei fekszenek ott ezen a helyen, és várják azt, hogy valami gyógyulás történjen. Mert hogy van ott egy tó, és annak a vize néha megindul, valahogy elkezd így pezsegni, nem tudják, hogy most ez milyen kémiai reakció volt, vagy forrás táplálta, és akkor ott felbuzgott benne a víz. És a népi hagyomány, a néphit, a vallásos hit, nem lehet ezt kibogozni, hogy ez mennyire volt hagyomány, vagy babona, vagy tényleges gyógyító erővel bírt ez a víz. Minden esetre a betegeknek azt mondták, hogy aki először lép bele ebbe a vízbe, az meggyógyul. Nekem itt ezen a ponton kicsit gyanús, ez az aki először lép bele ebbe a vízbe, hogy ez mennyire volt tiszta dolog, de ezt most nem is fontos talán minősíteni. Van olyan írásmagyarázó, aki azt mondja, hogy persze, mert az oldott ásványi anyagok akkor olyan sűrűen voltak még jelen, azért kellett elsőre belelépni, de ez most nem is lényeges a történetből, hanem a lényeges az az, hogy Jézus oda megy erre a helyre. Képzeljük el, hogy ez a megváltó Jézus, aki Isten országát hozta el, világosságú jött a világba, oda megy, ahol a legnagyobb szükség van a gyógyulásra. Ő, aki pontosan tudja, hogy Isten az embert egésznek, épnek akarja látni, oda megy, és látja ezt a csomó embert, betegek, sorvadásosak, mindenféle láthatóan nyomorult, és beteg ember ott volt, oda megy és gyógyítani akar. És az első és legmegdöbbentőbb kérdés itt, amivel akár még a mi gondolkodásunkba ütközik, hogy miért nem tette Jézus azt, hogy oda ment erre a helyre, akkor meghirdette volna, hogy kedves testvérek, vagy nem tudom, hogy szólította volna őket, majd olyan csoda fog történni, hogy a víz nagyon fog buzogni, és nem csak az gyógyul meg, aki először belelép, hanem csak ma, itt a mai napon mindenki meggyógyul, aki belelép. Tömeges csoda. Mekkora nagy dolog lett volna már. Gondoljuk el, hogy tömegek gyógyultak volna meg, az ő messiási hatalmáról ez hogy beszélt volna, és annyira logikus és egyszerű lenne ez a dolog, nem? Megrendítő látni azt, hogy Jézus oda megy, egy emberrel beszélget, egy ember meggyógyul, és aztán visszavonul. Nem értjük, hogy miért teszi ezt, nem értjük, hogy miért így hozza el az Isten országát, de ő valamiért így dönt. Nagyon sok megdöbbentő elem van egyébként ebben a történetben. Megdöbbentő az is, hogy ez a 38 éve beteg ember mit keres még egyáltalán ott, ezen a helyen? Aki ennyi idő óta nem gyógyult meg, az miért akar még meggyógyulni? 38 év, ugye nem sokára nyáron leszek 39 éves, tehát majdnem annyi, amennyit éltem. Iszonyatosan sok idő. Gondoljuk csak el, hogy ennyi idő alatt mennyi mindenbe már beleszokott ez az ember, alkalmazkodott, elfogadta ezt a dolgot, és mit keres ott még egyáltalán? Mennyire fájdalmas lehetett neki látni azt, hogy más belelép és meggyógyul, ő meg még mindig nem. És valószínűleg az emberekből két dolgot váltott ki, mint általában egy ilyen időt állapot, sajnálatot, és egy kis ilyen szenzációt, vagy ilyen ez a katasztrófa turizmus, amikor van valami szörnyű dolog, és akkor sokan oda mennek megnézni. Azta, ott van a 38 éve beteg, láttátok már? Milyen szörnyű lehet. Közel mennek hozzá, sajnálgatják. És tudjátok, az van, hogy egyébként ebből a helyzetből nagyon sok erőt is lehet meríteni, mert ha legalább nem gyógyulok meg, legalább figyelmet kapok. Az az ember, aki 38 éve beteg, annak a betegség az identitásának a részét képezi. Alapvetően és mélyen meghatározza azt, hogy ő a beteg, aki nem tud meggyógyulni. Másik megdöbbentő dolog, hogy Jézus odamegy, és ebbe ez a legsúlyosabb emberhez úgy megy oda, hogy azt kérdezi meg tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni? Már-már felháborítóan szemtelen ez a mondat, hiszen visszakérdeznénk Jézust, hogy szerinted mit csinálok itt? Szerinted miért fekszem itt betegen, egy ágyon, a csodatévő tó mellett? Azért fekszem itt, mert nincs jobb dolgom? Hát természetesen, hogy szeretnék meggyógyulni. De a még megdöbbentőbb dolog erre a beteg embernek a válasza. A beteg ember elkezd hosszan magyarázkodni, és elmondja, hogy tudod, az a baj, hogy nincs emberem. Nincs, aki odavigyen ehhez a tóhoz, és mindig valaki elsőbbre belelép ebbe a dologba. Eszünkbe juthat a barátok, ugye, akik megbontották a háztetőt, és leeresztették az ő barátjukat, ahogy meggyógyult, már neki volt embere, de gondoljuk csak bele, mennyire lehet komoly ez a magyarázat. Most komolyan, egyszer se volt senki, akit meg lehetett volna kérni. És az a baj, hogy azt érzem, és azt látom, hogy ebben a történetben a bénultság, a 38 éve beteg ember bénultsága nem csak testi, hanem lelki is. Bénult az akarata, és ez a bénult betegség az identitásának oly mélyen a része, hogy talán kérni se tud, és egyáltalán kimozdulni ebből az egész helyzetből. Azért is lehet ez így, mert Jézus szava, amikor meggyógyítja őt, az arra vonatkozik, hogy vedd az ágyadat és járj. És rakjuk össze a történetnek ezt a részét, azt kérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni? Utána beszél arról, hogy bénultságba vagyok, nincs emberem, lelkileg is bénult vagyok, és utána azt mondja neki, hogy vedd az ágyadat és járj. Azaz, egy kicsit fura, mint a kognitív terápia, szedd össze magadat. Vedd az ágyadat és járj, és cselekedj. Nagyon megdöbbentő gyógyítás igazából, ha mélyen belegondolunk. Rámutat ugyanis arra, hogy a legnagyobb hiány, és amiben az Isten gyógyítása itt megmutatkozik, az az, hogy ennek az embernek saját magának kellett arról az ágyról minden tehetetlenség, bénultság, halál ellenére felállnia, és felemelni azt az ágyat, ami az ő beteg identitásának a része volt, és elkezdeni vele járkálni. Ez azt jelentette, hogy az addigi létezésének a keretei, amiben a fél életét leélte, azok széttörtek. Innentől fogva annak az ágynak nem volt jelentősége. Aki már viszi az ágyát, az már ugye nem annyira beteg feltehetően. Minden esetre nem kell ott feküdnie. Ne egy ilyen 90x200-as fenyő ágyra gondoljunk, hanem egy ilyen gyékény ágy volt ez, amit könnyen lehetett ülni, de akkor is, hogyha viszi az ágyát a hátán, ugye értjük, ez már azt jelenti, hogy ő már nem beteg. És amit itt látunk ebben a csodában az az, hogy Jézus szava, az élet beszéde megtöri a bénaságnak, a halálnak az erejét, és cselekvésre hív, és döntéshozatalra hív, és nyilván ezt a cselekvés meg a döntést valahol Isten munkálja ki. Nem tudjuk, hogy közben az ő lelkében milyen gyógyító folyamatok indultak, értitek? Nem azt jelenti, hogy csak ennyire volt szükség, hogy ja, akarnom kell, és akkor most már akarom. De hogy az akarást is Isten munkálta ki ebbe az emberbe. És tulajdonképpen a legszebb, hogy ennek a beteg embernek a megrögzött identitását, az ő szűk kereteit, az, hogy én vagyok a beteg, ezt törte szét Jézus. És az életbeszéde az ő keretei szétfeszítve jött el ő hozzá. Miért fontos ez? Mert ezután is végig erről lesz szó, ahogy a farizeusokkal vitatkozik Jézus, meg mondanak neki, hogy megvannak a keretek, amit nem lehet széttörni, és ő végig arról beszél, hogy a világosság, az életbeszéde szétfeszíti a meglévő kereteket. Vegyétek tudomásul, hogy nem úgy vannak a dolgok, ahogy gondoljátok. Mert ez az első ütközés a béna embernek a bénasága is az élet szava között volt, a második pedig a törvény magyarázata is az élet között lesz. Az történik ugyanis, hogy ez a csodálatos gyógyítás, ami történik itt, nagyon sok embernek a szeme láttára, az történetesen szombatnapon történik. Kellemetlen dolog. Ugyanis a szombatnapi gyógyítás az még egy dolog, de a szombatnapi munkavégzés az egy nagyon komoly törvényszegés volt. És az történik, hogy látva a zsidók, az ottani emberek, vallási vezetők, vagy törvénytisztelő, akár törvénymagyarázó emberek azt látják, hogy van itten valaki, aki szombatnapi munkát végez. Jellegzetessége volt ennek a gondolkodásnak, ennek a kegyességetnek, hogy keressük a hibát, és az Isten törvénye alapján azonnal jelezzük, hogy mi a törvénytelenség. A törvénytelenséget meg kell szüntetni, és akkor helyreáll a rend, és akkor biztonságban vagyunk, és az Isten szeret bennünket. Látják, hogy mi történik, és először a meggyógyult, aztán Jézus is jól megkapja a magáét. Mert az lehetetlen, hogy valaki hordozza az ágyát szombaton, és hallottuk a lekcióban, hogy a szombatnapi munkavégzés Mózes törvényében halállal való büntetést jelentett. Ha kicsit beleéljük magunkat ebbe a helyzetbe, akkor lehet, hogy még akár dühösek is leszünk. Hogy lehet az, hogy mindenféle előismeret nélkül, mindenféle rákérdezés nélkül egyszerűen a legnagyobb probléma az, hogy az ember szombatnapi munkát végez. Nem tűnt fel senkinek, hogy ez amúgy az az ember, aki 38 éve ott fekszik kb. Nem tűnt fel, hogy itt valami rendkívüli dolog történt. Hogy lehet, hogy az zavarja itt az embereket, hogy szombatnapi munkát végez valaki. Van egyfajta beszűkültsége, és hadd vigyem tovább ezt a szálat. Van egyfajta bénultsága ennek a gondolkozásnak, ugye? Hogy ez az Isten törvénye, ezek a keretek, és ettől nem lehet eltérni. Hányszor találkozhatunk ezzel mi magunk is, a kiüresedett törvénykezéssel. Nyilván nem Mózes törvényeire való hivatkozás formájában a gyülekezetekben, akár a gyülekezetünkben sajnos, vagy bárhol máshol, hanem arra nézve, hogy egyrészt az Isten mit hogyan szokott csinálni. Így szokott történni a megtérés, így szokott minket vezetni. Aztán az Isten igéjére való hivatkozással, hogy már pedig ez az Isten igéje, ez meg van írva, és onnantól az arra van megírva, hogy fejhez vághassa a másiknak, hogy ez az Isten igéje, nem jól cselekszel. Emlékszem, amikor az ifiben annak idején, abban a gyülekezetben felnőttem, egy ifis megtért egy táborban, volt egy nagy Isten élménye, és utána egy vasárnap kiállt, és bizonyságot tett. És nem mindig kapott jó visszajelzéseket. Voltak olyan gyülekezeti tagok, akik oda mentek utána hozzá, és elmondták neki, hogy nem így kell megtérni. Nem ez a megszokott forma. Volt, aki nagyon kedvesen oda ment, és elmondta, hogy volt némi ilyen nyelvtani hiba a beszédébe, tehát hogy nem volt megfelelő a forma, és ez nem dicsőíti az Istent. De sose felejtem el azt sem, amikor még évekkel ezelőtt volt az ifi dicsőítő zenekar, az ifiből, és volt benne egy-két olyan ember, aki egy olyan fiatalok, akit nehezebben kapcsoltak a gyülekezethez, és így megindultak, és a zenekaron keresztül kezdtek el kapcsolódni, és átéltek egy Isten élményt is, hogy nekik ez tényleg szolgálat volt, és az első lépéseik voltak az Istennel való kapcsolatban, és az első alkalommal, amikor az Isten tisztelten szolgáltak, akkor utána megkapták valakitől, vagy valakiktől, hogy nagyon hangos volt ez egész, és hogy így nem így kellene ezt a dolgot csinálni. És szembesültek azzal, hogy megvannak a szokásuk, és a legfontosabb kérdés ebben a helyzetben, ugye, hogy mennyire hangos a zene. És senkinek nem tűnt fel, hogy lehet, hogy itt látjuk ezt a srácot. Sose láttuk itt. Hogy lehet, hogy énekel, hogy imádkozik. Nem, ez nem számított, csak a hangerő. Vagy amikor valaki átél érzéseket, megéléseket az Istenvel találkozásba, életfakad, gyógyul, és ezt megosztja valakivel, és azt mondja neki az illető, hogy nincsenek így helye. Az Istenvel kapcsolatban az érzéseknek azokkal vigyázni kell, mert az olyan dolog, ami hát veszélyes. És még egy példát hadd mondjuk a kedvencem. Mikor valaki hivatkozik a Szentírásból arra, hogy hát a nők azok ne tanítsanak a gyülekezetekben, lehet, hogy itt is van ilyen, aki erre szeret hivatkozni, ezt én is meg szoktam kapni, hogy nem biblikus, Pál megmondja, hogy a nő ne tanítsa a férfit, stb., és a női lelkészség, mint ilyen, az egy nem Istentől való dolog. Bocsánat, Anita, hogy női lelkészség az nem megfelelő, és hogy egy nő ne tanítson, max végezze hitoktatást, meg ezt azt nem, és hogy ez egy nagyon komoly dolog. Általában egy ilyen vitában én először mindig azt hiszem, hogy viccel, kiderül, hogy nem. És amikor valaki egy ige alapján azt mondja, hogy már pedig a nő nem taníthat, és nem állhat ki, és akkor megkérdezem, hogy és mi van akkor, hogyha Isten használ egy nőt? Mi van akkor, amikor kiáll egy nő, és beszél Isten igéről, és ott emberek térnek meg, és nyilvánvaló módon az élet beszéde származik tőle, és tanítja a férfiakat, akik egyébként nehezen viselik el, hogy egy nő tanítja őket. És ez az élet Istentől való. Ki az az ember, aki azt meri mondani Isten igéje alapján? Értitek, hogy mert az Isten igéje szerinte nem taníthatnál, de ebből élet fakad. És ez most picit lehet, hogy vicces, de ezt nagyon fontos megértenünk, mert különböző területein a keresztény életünknek ki vagyunk téve annak, hogy az Isten igéjét felhasználjuk arra, hogy olyan törvényt csináljunk belőle, ami igazából a mi biztonságunkat szolgálja. Hogy mi jól eligazodjunk a világban. Vagy akár az érdekeinket szolgálja. És amikor Isten életet fakaszt, azt lecsapjuk azzal, hogy ez nem így van, és nem így szokott lenni. Az önigazolás és a tisztaság illúzióját kelti a törvény betartásának ez a fajta szolgálata. És szeretném itt kiemelni azt, hogy amikor azt olvassuk, hogy itt a zsidók, azok, akik erre hivatkoznak, azok nem származást jelent, és bennünket ez úgy érint, hogy a mindenkori egyház, a mindenkori uralkodó vallásosság, az intézményesült rendszer, a dogmatikai törvényeket alkotó rendszer, a teológia rendszere, a hagyományokat építő és fenntartó rendszerek örök kihívása az, hogy mit kezdenek azzal, hogy az élet ura bármikor felülírhatja ezeket, vagy szétfeszítheti ezeket a kereteket, ahogyan ő azt akarja. Harmadik ütközés, lehetséges és a lehetetlen. Nem elég, hogy Jézus megszegi a szombat törvényt, de picit olyan, mintha hergelni így a zsidókat, hiszen elkezd nekik beszélni arról, hogy ő egyébként így, hát az atyával így egy. És így fel is paprikázódnak, hogy nem elég, hogy megszegi a törvényt, de hogy még egyenlő is Istennel. Zárójelbe jegyzem meg, hogy utána meg még azt is mondja, hogy amúgy fel fog támasztani azt, akit akar. Ez már aztán a non plus ultra. De itt erről beszél, hogy ő egyenlő Istennel, és ez megint egy ütközés ebbe a történetbe, mert ez lehetetlen. És azt is gondolhatnánk, hogy ez a megváltó, ez felelőtlen. Miért ingerli azokat az embereket, akik a hatalmon vannak, vagy akik kapcsolatban vannak azzal, aki a hatalmon van? Miért szerez magának ellenségeket? Miért mondja ezt, hiszen tudja, hogy ez egy vörös posztó. Ember nem lehet egyenlő az Istennel. Nem tisztelik őt, és még saját magát hozza ilyen helyzetbe. Keresi a bajt. És azt kell, hogy mondjuk, hogy nem, hanem vállalja azt, hogy a legfontosabb dologról beszéljen az ott állóknak, hogy én vagyok az, akit kerestek. Egy vagyok az atyával, de ami nagyon fontos, hogy ez nem egy olyan egyenlőséget jelent, ami egy ilyen rangbeli egyenlőséget, hogy én akkora vagyok, mint ő, hanem ez egy olyan egység, ami azt jelenti, hogy én függök tőle. Semmit nem teszek, csak azt, amit az atya tőlem kér. Tudjátok, miért fontos ez? Ezzel magyarázza meg Jézus azt, hogy ő miért gyógyít szombaton, és ő hogyan feszíti szét ezeket a kereteket. Jézus nem egy szimpla forradalmár. Aki azt mondja, hogy ti azt mondjátok, hogy szombat törvény, én azt mondom, hogy gyógyítás, és akkor is vegye az ágyát, és járjon, na mit szóltok hozzá? Ez egy sima provokáció, hanem azt mondja, hogy tudjátok, miért történik ez? Mert a szombat törvény akkor, amikor Isten adta, az életet szolgálta. És az, hogy legyen nyugalom napja az életedben, ez ma is az életet szolgálja. És kedves gyülekezet, mindannyiunknak, magamnak is mondom, az, hogy legyen meg a nyugalom napja, az még ma is az életet szolgálja. Az, hogy ne dolgozz állandóan, az emlékeztet arra, hogy nem te vagy az Isten, és nem te irányítasz, és ez teljesen a helyén van. És azt mondja Jézus, hogy ezáltal munkálkodott az Atya, és az Atya most is munkálkodik, és ami itt történik, az az életet szolgálja. Itt ez a gyógyítás, és az, hogy ez az ember viszi az ágyát, ez azért van, mert az élet történik és zajlik. És igazából ezáltal ő nem provokálni akarja ezeket az embereket, hanem felfedni a számukra, hogy figyeljetek, nagyon jó, hogy a törvényt tisztelitek, de látjátok, hogy azért adta Isten a törvényt, hogy szolgálja az életet, és ami most történik, ez ugyanaz az Isten, aki ugyanúgy az életet szolgálja, és ő fölülírhatja ezt. Ő munkálkodhat szombatnapon. És hogyha ebből fakadóan, ebből az életből fakadóan valaki viszi az ágyát, ez nem gáz. Az az életet szolgálja továbbra is. Ezért lesz lehetséges az, hogy én az Atyában vagyok, és így az Isten törvényét nem szabadon értelmezem, nem fittyet hányok rá, nem eldobom, hanem betölteni jöttem. Mennyire komoly dolog ez? És felteszi számunkra is az a kérdés. Ha látjuk így Istent és Jézust, az ő kapcsolatukat, hogy ő mennyire egy az Atyával, és az Isten fia Jézus engedelmes az ő Atyának, akkor valamilyen módon elénk éli ezt az engedelmességet. És a te számodra és az én számomra ez egy nagyon nagy kihívás. Mert ha krisztusiak akarunk lenni, akkor az azt jelenti, hogy úgy kell engedelmeskednünk Krisztusnak, hogyha kell, szembe megyünk rendszerekkel, értsétek jól, szabályokkal, hagyományokkal, törvényekkel, nem köztörvényekre gondolok, hanem olyan törvényekre, ami egy ilyen berögzöttségekkel, de nem azért, hogy forradalmárok legyünk és büszkék, hogy mi mennyire önállóak és függetlenek vagyunk, hogy megmutassuk az autoritásnak azt, hogy nekünk nem lehet megmondani, hanem azért, mert ha valami az életet szolgálja, akkor az életre kell igen mondanunk. Sokkal nagyobb kihívás. Sokkal nagyobb kihívás, és ez az ember csak akkor képes, ha tényleg megvan az élő kapcsolata az Atyával, és Krisztushoz hasonlóan valahol benne van, ez az élet rajta is átáramlik, és innentől fogva ennek az életnek tere lesz. Hadd hozzak egy saját példát a lelkészi szolgálatomból, remélem nem fog senki nagyon megbotránkozni, hogy a gyülekezetben elég szigorú az úrvacsorai rendünk. És ez egy olyan rend, amivel lehet vitatkozni, pró meg kontra, hogy miért van ez így, hogy azokat hívjuk, akik az úrvacsorával éljenek, akik a gyülekezetünk konfirmált tagjai, és hogy aki nem konfirmált, azt hívjuk, hogy legyen része a körnek, és kérjen egy áldást, és kap egy igét, és felnőttként a felnőtt konfirmációs folyamaton végigjárva léphetünk be ebbe a közösségbe. És voltunk egy férfi hétvégén tavaly, ez az a férfi hétvégén most lesz, csak tavaly volt, és arra vittem úrvacsorát, hogy úrvacsorázni fogunk, és én pontosan tudtam, hogy ott nem mindenki vehet úrvacsorát. És megvolt az eltökélt szándékom abban, hogy hát ugyanúgy fogjuk csinálni, mint ahogy eddig is. Ott majd elmondom, hogy az úrvacsorázhat, aki ez a rendünk, ez az Istentől megértett keret, aki meg nem úrvacsorázhat, az kap egy igéskártyát, áldást, ugyanúgy része lesz a történetnek. És ott is akkor, azon a délelőttön, ezen a viszonylag azért laza hangvételű, de azért mélységgel is rendelkező hétvégén, tudjátok, mi történt? Az történt, hogy azon a délelőttön, azon az Isten tiszteleten áhítatom, egy nagyon nagy mélysége lett az egésznek. Nem tudom, ismeritek-e ezt, semmilyen hatásvadászat nem volt, de valahogy így nagyon nagy súlya lett a szavaknak. És gyakorlatilag egy megtérésre hívás következett. Amikor azt mondtam, az ige alapján, amiről beszéltem, hogy mit jelent Krisztusban meggyökerezve élni, hogy Istennel a szövetségkötés ideje az ma van, és hogy így, aki szeretne, az lépjen bele ebbe a szövetségbe. Ezen a ponton nem számít, hogy eddig milyen utat jártál be, meg hogy majd mit fogsz bejárni, de itt és most ezt a szövetséget megújíthatod. És amikor erről beszéltem, Isten lelke megértette velem, hogy és ebben a helyzetben, aki nyitott, annak én úrvacsorát kell, hogy adjak. Annak ellenére, hogy ez ellene megy azzal, amik a szabályaink. És mondhatnád azt, hogy ha-ha, önellentmondás, ott az erdőben, amikor nem látják sokan, aha, ott könnyű. De nem erről van szó, hanem arról, hogy én kész voltam, és tudtam határt szabni, de megértettem, hogy itt ennek mekkora súlya van, és azt csináltam, hogy elmondtam, hogy tudjátok, a gyülekezetben ez egyébként nem így szokott lenni, de ezen a helyen Isten engem erre hív, és aki ezzel szeretne élni, az tudja, hogy ez miről szól. És ha visszamegyünk a gyülekezetbe, akkor ugyanúgy majd végig kell járni a konfirmációt, stb., hogyha majd szeretne. De ezen a helyen ennek van az ideje. Rendkívül félelmetes volt egyébként ezt megtenni. Ott volt 3 presbiter a férfiak között egyébként, meg egyébként is. És, és, és áldás származott, és élet származott mindebből, mert azok az emberek, akik akkor léptek Isten felé, ott életükbe először, azok azóta is megvannak, és elindultak az Isten útján. Szóval, amikor az élet felülírja a kereteket, de azért, mert Isten mindenhol munkálkodik, és az a lényeg, hogy benne legyünk, és vele legyünk. Két dolog még, most már befejezés felé fordulunk, még két ilyen ütközés. Az egyik a vélt és a valós szándék. Nagyon leleplező és fájdalmas, amikor Jézus azt mondja az őt hallgatóknak, hogy én értem, hogy nagyon jók a szándékaitok, és szeretnétek megérteni az Istent, azért kutatjátok a törvényeket, hogy az írásokat, hogy Istennel hűségesek legyetek, de hogy hát azok rólam tesznek bizonyságot. És igazából van itt valami baj. Miért nem akartok igazából hozzám jönni? Felfedi ezeknek az embereknek, akikkel vitatkozik, hogy már rég nem a meggyógyultról van szó, meg nem a szombatnapról van szó, hanem a gondolkodásotokban, az életetekben van egy nagy belső önellentmondás. Az önellentmondásnak pedig a tartalma az, hogy mindent megteszek azért, hogy kikutassam és megtartsam az Isten igazságát, de igazából nem akarok, vagy nem tudok úgy élni, ahogyan ő szeretne, és igazából, amikor találkozom az ő valóságával, akkor azt nem akarom elfogadni. Költői kérdés is lehetne, miért nem akartok hozzám jönni, de sokkal inkább arra visz ez, hogy megértsük ennek a gondolkodásnak és ennek az önellentmondásnak a fókuszát, a gyújtópontját. Ez pedig az, amit már talán az előbb is mondtam, hogy sokkal biztonságosabb megtartani a törvényt, kutatni, keresni, és rendkívül félelmetes Jézushoz menni. Mondom ezt úgy, hogy Jézus az, aki megváltó, aki vár bennünket, magához ölel, szeret, meghalt értünk, de hogy Jézushoz menni és felismerni, hogy ő a Messiás, az azt jelenti bizony, hogy el kell engedjük a kontrollt, és a világosságra lépni, az egy rendkívül félelmetes állapot. Mert ha el kell engedjem azt, ami a meglévő megértés, a szokások, a keret, a hiedelmek, a nagyon egyszerű válaszok, akkor mi marad? Ha el kell engedjem azt, amiről eddig azt hittem, hogy biztonságosan működik, akkor mi fog megtartani, értitek? Világosságba járni, Jézussal járni azt jelenti, hogy a benne való kapcsolatba kitesszük magunkat annak a folyamatos önvizsgálatnak, vagy Isten előtti létnek, hogy világossá váljon, hogy mi az, amiben nem vagyunk még krisztusiak, és mi az, amiben fejlődnünk és változnunk kell. Azért félelmetes a világosságban járni és Jézussal járni, mert a változás félelmetes. És ez egy nagyon emberi dolog, amit persze Jézus megért. És nem az a baj, hogyha félünk, nem az a baj, hogyha néha nem akarunk hozzámenni, nem az a baj, ha nem akarunk változni, hanem hogyha azt mondjuk, hogy erre nincs szükségünk, vagy azt mondjuk, hogy igazából ez nem is jó. Az utolsó pedig, amiben ütközik Jézus és az őt hallgatók, és van egy dupla csavar a történetben, amikor azt mondja, figyeljetek, nem én foglak titeket elítélni az utolsó napon, hanem Mózes és az ő szava, amire ti hivatkoztok. És ez nagyon kemény. Mózes és az ő törvénye fog elítélni titeket, hiszen azok rólam tesznek bizonyságot. Szóval, hogyha nem hisztek bennem, akkor sajnos az a törvény fog elítélni titeket, amire ti hivatkoztok állandóan. És rendkívül megrázó és megrendítő ez egy olyan korban, amikor számunkra itt van az Isten igéje, a Biblia, és a keresztény világban, mondhatnánk a keresztény Európában, a keresztény Magyarországon is, látunk egy csomó olyan hatalmi rendszert, vagy bármilyen rendszert, ami a Bibliára hivatkozva és Isten igéjére hivatkozva követ el embertelenségeket, vagy Isten ellenes dolgokat. A mindenkori hatalomnak, a mindenkori rendszernek, legyen az egy állam, legyen az egy egyházszervezet, vagy egy nagy család, vagy egy gyülekezet, bármilyen rendszer, amelyik hivatkozik arra, hogy ő keresztény, bármilyen szinten is, mindig ott van ez a nagy felkiáltójel. Vigyázz! Mert az alapján fogsz megítélhetni. Vigyázz, amikor arra hivatkozol, hogy mi amúgy nagyon keresztények vagyunk ám, mert akkor az alapján fog Isten megítélni. Nem elég kirakni a cégért, hogy mi vagyunk a keresztények, és innentől rendben van, hanem amint kirakod, amint ezt megvallod, onnantól súlyosabb ítélet alá esel. És ezért arra hív ez bennünket, kedves testvéreim, hogy nagy alázattal könyörögjünk, hogy Isten újítson meg bennünket, és adja, hogy az élet legyen jelen köztünk, és fakadjon fel. Tartsunk bűnbánatot, rendszeresen vizsgáljuk meg magunkat és a rendszereinket, amiben vagyunk, ameddig hatásunk van rá, hogy mennyire vagyunk Krisztusban, és tényleg mennyire szolgáljuk az ő dicsőségét, mennyire vagyunk olyanok, mint amilyennek neveztek bennünket. És végül, befejezésül, ez az egész bizonyságtétele Jézusnak arra hív bennünket, hogy lépjünk ki a világosságra. És itt szeretném összekötni a történet elejét, mert hogy igazából valahol mindannyian olyanok vagyunk, mint az a 38 éve beteg ember, akkor is, hogyha nem vagyunk fizikailag betegek. Minden rendszer olyanná válik Isten nélkül. Fel kell ismernünk a saját bénaságunkat. Amikor a világosság valahogy elkezd az életünkbe beszivárogni, akkor rájövünk, hogy tehetetlenek vagyunk. De mennyire szép, hogy Isten azt akarja tőlünk is, hogy vegyük fel az ágyunkat, és járjunk. És ez azt jelenti, itt és most neked, nem tudom, milyen állapotban vagy itt a gyülekezetben, ma hogy jöttél ezen a vasárnapon, hogy Isten munkálja benned a cselekvést, és ő veled van ebben az egészben. Ne várj arra, hogy majd más felemel. Ne várj a barátokra, az emberre, aki majd odavisz a vízhez. Hanem lépj ki, te magad. Krisztus munkálja benned az akaratot, a cselekvő döntést. Kiáltsunk hát, és most ezért fogunk imádkozni, hogy ez megszülessen bennünk. És azért, hogy amikor élet fakad bármilyen módon bennünk és körülöttünk, akkor annak az örvendezői legyünk, akkor az bennünk is életet fakasszon, és soha ne váljon a mi kereteinknek, soha ne váljon a mi falainknak a csapdájává ez az egész. Isten munkája bennünk, hogy az életnek tere legyen közöttünk, és hogy az további életet szülhessen körülöttünk. Amen. Imádkozzunk. Jézus, magasztalunk és áldunk téged azért, mert megszólítottad ott azt a béna embert, és köszönjük neked, hogy munkáltad benne az akaratot, és hogy meggyógyítottad őt, és most így kiáltunk saját magunkért is, hogy gyógyíts meg bennünket, Urunk. Mindenféle bénultságainkat, tekints, Urunk, akár a betegségeinkre, tekints, Urunk, az akaratunk gyengességeire, tekints azokra a helyzetekre, ami nem rajtunk múlik, hanem a környezetünk bénult meg bele, tekints azokra a dolgokra, amik nem mozdulnak, amik nem oldódnak meg. És így kiáltunk nem csak magunkért, de a családjainkért, a környezetünkért, a városunkért, az egyházunkért, a nemzetünkért, Urunk, hogy tekints ránk és könyörülj rajtunk, és add közénk a tőled jövő életet, Jézus. És kérünk, hogy formáld a gondolkodásunkat. Vedd el a félelmet, ami ahhoz kapcsolódik, hogy mit jelent a világosságba járni. És gyógyíts meg bennünket, Urunk, a te országod jöjjön el közénk, és a te uralmat terjeszt ki közöttünk is, egész a föld végső határáig. Amen. Folytassuk az imádságot. Tisztíts meg, újíts meg, szent lelket töltsön be, frissítsd föl a népedet, hozz ébredést a szívekbe. Urunk, küld el a te áldott lelkedet, és gerjezd bennünk a hitet. Köszönjük, Jézus, hogy azt mondtad, hogy aki hisz benned, az nem megy ítéletre. Köszönjük, hogy azt mondtad, hogy feltámasztod az utolsó napon. Köszönjük, hogy ahogy te egy vagy az atyával, és ahogy amikor eljöttél a földre, megmutattad, hogy azt teszed csak, amire az atya hívott. Ebbe az egységbe, ebbe a kapcsolatba, ebbe a közelségbe hívsz. És Urunk, mélyen erre vágyik a szívünk. Add, hogy ez megvalósulhasson a mindennapokban, a teljesen egyszerű, rutinszerű események közt, akkor is, amikor munkába megyünk, vagy végezzük a feladatainkat, akkor is, amikor semmi különös nem történik. Vonj bennünket ebbe a közelségbe, és add a te lelkedet, Urunk, hogy élet fakadjon bennünk és köztünk, és hogy észrevegyük azt, hogy mikor kell cselekedni, tenni, akár máshogy, mint ahogy azt megszoktuk. és őrizd meg bennünket az önigazolástól, hogy a te igédet, a te szavadat, a te törvényedet arra használjuk, hogy igazoljuk akár magunkat, akár azt a rendet, ami éppen fennáll, vagy amiről szeretnénk, hogy működjön. Imádkozunk, Urunk, különösen most azokért közöttünk, akik betegségeket hordoznak, akik 38 éve beteg történetére újra szembesültek azzal, hogy ők hordoznak dolgokat, és szeretnének gyógyulni, vagy lehet, hogy már csak hallani nem szeretnének erről. Szabadíts meg, Urunk, mindannyiunkat, és munkáld a gyógyulást. Imádkozunk azokért, Urunk, akiknek nagyon sok vitájuk van, küzdelmük azért, mert ők keresztények, és a munkahelyük vagy a családjuk ezt nem érti meg. Imádkozunk, Urunk, a gyászoló testvéreinkért, akik hordozzák a gyászt, a veszteségnek a fájdalmát itt közöttünk is. Munkád a vigasztalást, ami egyedül tőled jön. Kérünk az egyedülállókért, akik az egyedülállóságukat hordozzák nehezen, a családosokért, akik a családjukban küzdenek, házasságukban élőkért. Imádkozunk azokért, Urunk, akik elváltak, akik megpróbálnak újat kezdeni, de ebben küzdenek. Hadd találjanak meg téged, Jézus, munkád a helyreállást, a gyógyulást az ő életükben is. És kérünk nem csak magunkért, de a környezetünkért, a városunkért, az országunkért is. És különösen most azokért a testvéreinkért, akikről a Tamás is beszélt, és világszerte keresztjénekért, akikkel nem csak vitatkoznak azért, mert ők hívők, hanem bántják, vagy meg is ölik őket. Adj kitartást és hűséget, Urunk, ezeknek a testvéreinknek. Hallgass meg, amikor azokkal a szavakkal imádkozunk hozzád, Jézus, amelyekre te tanítottál bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké.